Többször hangsúlyozta, hogy a Szentírást csak az életünkkel érthetjük meg. Önben például milyen istenkép alakult ki?
Az ember gyakran hajlamos olyan filozofikus fogalmakat az Istenre használni, mint abszolút, végtelen, mindentudó, mindenható. Mivel Isten a hatalmas világmindenség alkotója és ősforrása, önkéntelenül is a földi hatalmasságok, királyok meg egyéb uralkodók mintájára képzeljük el. Az Isten trónon ül, parancsokat ad, az alattvalók leborulnak előtte. Közben pedig elfelejtettük, hogy amikor ő 2000 évvel ezelőtt közénk jött, megmutatta magát az idők teljességében, akkor egyáltalán nem volt hatalmas. Gyönge, védtelen gyermekként jött a világra. 30 éven át a világ észre sem vette, hogy már itt van. Alázatosan jött. Akkor sem volt erős, amikor a kereszt alatt botladozott, majd hagyta, hogy megöljék. Azt gondolom, hogy a történelemnek ebből a nagy csúcspontjából kellene kiindulni, innen kellene újra megkérdezni, milyen az Isten. Jézus így mondja: aki engem látott, látta az atyát. Vagyis Krisztus arcára, a jászolra, meg a keresztre kell nézni ahhoz, hogy igazán megértsük, kicsoda ez az Isten.
Sokszor viszont már csak arról a szerető Istenről hallunk, akinek úgymond az a dolga, hogy nekünk megbocsásson, minket segítsen.
Valóban sok modern ember életéből hiányzik a szembesülés az igazságos Istennel. Ez alatt elsősorban azt értem, hogy ő alkotta meg a világ mindenséget, ő szabta meg a törvényeit, amivel tartósan nem lehet szembe menni. Nagyon érdekes, hogy a rabbik azt tanítják, Isten 10 szóval teremtette meg a világot, a teremtés történetében ugyanis 10-szer szerepel az, hogy és Isten szólt. Ők ezt a 10 teremtő igét összekapcsolják a 10 parancsolattal. Isten a 10 parancsal alkotta meg a világot. Ez alatt azt értik, hogy az az erkölcsi törvény, amit Isten Mózesnek kinyilatkoztatott, és az a teremtő ige, amivel megalkotta a világot, a csillagmilliárdokat, egy és ugyanaz. Vagyis az Isten törvénye objektív. Bele van írva, bele van teremtve az atomokba, az élő világba, a lelkünkbe. Törvénye van például egy madár repülésének, annak, hogyan kell használni a szárnyait, hogy a különböző légáramlatok segítségével a levegőben maradhasson. Ha egy madár nem törődik ezekkel, és másként akar csapkodni a szárnyával, halálra zúzza magát. Éppen így törvénye van annak is, hogyan éljen az ember, s ezek mind bele vannak írva a sejtjeinkbe, a lelkünkbe. Isten törvénye objektív. Az a törvény, amivel Isten megalkotta a világ mindenséget, s amit Mózes megismert, ugyanaz. És ugyanez az ige az, amelyik Jézus Krisztusban kinyilvánult. Benne öltött testet az az ige, amivel Isten a világot megalkotta. Kezdetben volt az ige, s minden általa lett, olvassuk János evangéliumában. Isten törvénye objektív. A világ nyitott könyvéből olvashatjuk ki azokat az erkölcsi törvényeket, utakat, amin keresztül az embernek járnia, boldogulnia kell, illetve lehet. A mai ember azonban mintha elfelejtette volna ezt. Manapság sokan azt gondolják, hogy a létezés piramisának a csúcsán az ember van, aki gyakorlatilag bármit megtehet. Néha esetleg még hozzáteszik, hogy a másikat nem szabad zavarnia ebben a korlátlan önmegvalósításban, de alapvetően mindent szabad. A világ dolgai csak arra vannak, hogy az egyén igényeit kielégítsék. A világgal bármit tehetünk. Nemrégiben volt Magyarországon egy választási plakát, amire nagy betűkkel azt írták föl, jöjjön el az én országom. A mi atyánk mondatát, jöjjön el a te országod, állították a feje tetejére. Aztán elég hamar leszették ezeket a plakátokat, mert rájöttek, hogy kilóg a lóláb. De a mai ember tényleg ilyesmit akar. Az Isten helyén akar pöffeszkedni. Azt mondja, hogy az én országom jöjjön el, ahol azt csinálhatok, amit akarok, ahol már senki és semmi nem parancsol nekem. Azt gondolom, hogy az ökológiai katasztrófa fenyegető réme, vagy a gazdasági válságok is kiúzanító felismerések lehetnek a modern ember számára. Egy nagyon üdvös kiúzanodás. Ismét rádöbbenhetünk arra, hogy vannak a valóságnak kőkemény, objektív törvényei, amelyek áthághatatlanok. Olyan törvények ezek, amiket nem mi alkottunk, és sem parlamenti választásokkal, sem média hadjáratokkal, sem pszichológiai véleményekkel nem tudunk megváltoztatni. Az ember vagy alázatosan felismeri ezeket az objektív törvényeket, és megtanul ezek szerint élni, vagy önmagát pusztítja el.
Úgyis, mint bibliakutató teológus, nyilván a fejében van jószerével az egész Szentírás. Így még érdekesebb kérdés, mi alapján választott magának püspöki jelmondatot? A mindenki érte él akár egy vágy megfogalmazásaként is értelmezhető. Miért pont erre esett a választása?
Azért választottam ezt a Lukástól vett idézetet, mert szeretném életem minden tettét, minden percét ő érte adni, és szeretnék erre az odaadásra minél több embert elvezetni. Az ember akkor lesz igazán boldog, akkor teljesedik ki az élete. Ha kezdi megsejteni azt a végtelen jóságot, szeretetet, amellyel Isten a világ mindenséget megalkotta. Az életünk akkor teljesedik be, ha meglátjuk a szeretetnek ezt a nagy titkát, és lassanként megtanuljuk viszonozni, ha megtanuljuk az életünket, fájdalmainkat és örömeinket neki adni. Az idézet kiválasztásában volt némi esetlegesség is. Annak a vasárnapnak az evangéliumából vettem, amikor még az esztergomi segédpüspöki kinevezésemet megkaptam. Nekem szóló üzenetnek éreztem. De régtől fogva nagyon szeretem ezt a mondatot. Jézus itt a föltámadással kapcsolatban érvel, felidézve a csipkebokorról szóló jelenetet, ahol Isten úgy mutatkozik be Mózesnek, hogy ő Ábrahám, Izsák és Jákób istene. Tehát ő nem a halottak istene, hanem az élőké, mert mindenki érte él. Ennek a mondatnak az első jelentése az, hogy Isten számára Ábrahám, Izsák és Jákób élnek, és ők a gyermekei. Jézus azért hozza ezt a mondatot az örök élettel, a feltámadással kapcsolatban, mert ezzel is bizonyságát akarja adni annak, hogy Isten örök szeretettel szereti az embert. Isten nevébe bele vannak írva az emberek nevei, az ősatyáké és a miénk is. Isten számára végtelenül értékes minden egyes ember. A lényegéhez tartozik, hogy a gyermekei vagyunk, s ő a mi atyánk. Vagyis őt nem lehet az emberektől elszakítani. Az ő tenyeréből nem tudunk kiesni. Ezért van örök életünk. A mondat tehát egyrészt jelenti Isten örök szeretetét, megfordítva pedig azt, hogy mi emberek ebből a szeretetből lettünk. Akkor szép az ember élete, ha kezdi felismerni ezt, ha engedi átáradni magán Istennek ezt a végtelen jóságát, ami ott ragyog a napban, a holdban, a csillagokban, a virágokban, a nevető gyerekarcokban. Csak akkor lesz teljes az életem, ha tudok másokért, és elsősorban ő érte, az ő szeretetében élni. Nyilván van olyan ember, aki ezt öntudatosabban teszi, és van, aki kicsit tudatlanul. Nagyon sokan nem jutnak el a tételes hithez, de azért a lelkük mélyén mégiscsak ebben a szeretetben élnek.
A püspöki címerében szereplő betlehemi jászolt és a keresztet a szombathelyi kinevezése után is megtartotta. Mert, mint mondta, püspökségének ezek a vezérfonalai, erőforrása. Az új kinevezés mennyire lepte meg?
Az emberi élet eseményei mögött a Teremtő Isten szándéka rejtőzik, amit a kinevezés körüli napokban újra és újra megtapasztalhattam. Váratlanul több találkozás alkalmával is előkerült valamilyen szombathelyi vonatkozás, például meghívás egy keresztelőre, találkozóra. Kinevezésem napján Hévízgyörkön egy Szent Márton tiszteletére szentelt régi árpádkori templomban tartottam imádságot. A szertartás alatt szemben ültem Szavária szülöttének képével, akinek az egyház megyéjébe rendelt engem a gondviselés. Az egyház megyének sok nagyszerű papja volt és van. Az ismertebbeken, Mincenti József bíboroson, vagy Brenner János vértanunk kívül mások is. Ráadásul ez Magyarország egyik legvallásosabb vidéke.
Egyházmegyéje ebből a szempontból ugyan nem a legérintettebb régió, de napjainknak kétség kívül egyik égető társadalmi problémája a cigánykérdés. Immáron több évtizedes tapasztalattal mit gondol, hogyan kellene hívő lélekkel, keresztény szemmel és szívvel cselekednie téren?
Magyarország jövője igen nagy mértékben attól függ, hogy tudunk-e testvérként együtt élni, romák és nem romák. Gyakran megfeledkezünk arról, hogy a magyarországi cigányság csak alig 70 éve került igazán közeli kapcsolatba a nyugati civilizációval. Addig többnyire vándor életmódot folytattak, vagy a települések szélén elszigetelten, sokszor igen nyomorúságos körülmények között éltek. Alig 7 évtizede kezdték tanulni, hogy mi az idő, a munkahely, az írás, olvasás, a tisztálkodás, a magántulajdon. Úgy gondolom, nem várható el, hogy 70 év alatt megtanulják azt, amit a magyar nép vagy 1000 éve tanul. Kezdetben a mi őseink is gyakran kalandoztak, raboltak. Sok türelemre és bizalomra volna szükség, amellyel segíteni tudjuk a cigány fiatalok tanulását, társadalomba való beilleszkedését. Ha egy gyermek mindig azt hallja, hogy ő rossz, akkor valószínűleg azzá is fog válni. Nem szabadna a cigányságot a bűnözéssel azonosítanunk. Egy nép identitásának mindig pozitív értékeket kell megfogalmaznia. A cigányságnak nagyon sok értéke van. A természetességük, gyermekszeretetük, zenei tehetségük, egyszerű, mély hitük. Sok nagy hősük is van. Boldog Ceferino vértanú, aki fiatalon odalépett egy vérthányó idős emberhez, akitől mindenki rettegve elhúzódott, hogy megmossa az arcát, és akit azért öltek meg, mert egy fiatal papot próbált megvédeni a spanyol polgárháború idején. Az 1848-as forradalomban mintegy 6000 cigány honvéd küzdött, és az 1956-os forradalom idején is sok roma fiatal kockáztatta, vagy adta is oda az életét a magyar szabadságért. Köztük például Sztojka László, Sörös József terrorszervezete. Köztük például Sztojka László, Sörös József vagy Szabó Ilonka. Cigányok voltak, és egyben magyarok is. Magyarabbak, mint sokan mások. Természetesen el kell ítélnünk minden embertelenséget, legyen az gyilkosság, védtelen emberek meglopása, kirablása, vagy bármilyen embertársaink ellen elkövetett támadás. a közbiztonság, gondolok itt különösen egyes kelet-magyarországi területeken a vagyonbiztonság meggyengülésére, a magyar állam óriási felelőssége. Ugyanakkor kutatásokból azt is tudni lehet, hogy van a bűnözésnek egy olyan fajtája, amelynek egyik legfőbb oka a nyomor, és ez nem etnikai kérdés. Természetesen a nyomor nem ment fel senkit mások tulajdonának tiszteletben tartása alól, ezért is helytelen a megélhetési bűnözés kifejezés, de felhívja a figyelmet az állam, illetve a társadalom jobb módú rétegeinek a felelősségére.
Pontosan miben látja az állam, illetve az egyház felelősségét, feladatait e téren?
Azt látom, hogy rengeteg a bölcs nyilatkozat a szegregáció, a diszkrimináció ellen, de rendkívül kevés a cselekedet. A rendszerváltás talán legnagyobb vesztesei a magyarországi cigányok, akiknek nagy része néhány év leforgása alatt elveszítette az állását. Magyarországon cigányként munkát találni nem könnyű. Gyakran megtörténik, hogy valakit telefonon fölvesznek, aztán, amikor meglátják a bőre színét, azt mondják, sajnos az állás betelt. Égetően fontos lenne munkát adni a cigányságnak. Az egyház persze nem rendelkezik olyan mértékű anyagi és egyéb eszközökkel, mint az állam, de azért mi is többet tehetnénk. Sikerként élem meg, hogy nemrég megkiszületett a teljes Biblia cigánynyelvű, azaz lovári fordítása, és az ősi cigány dallamvilág segítségével megalkotott mise énekeket énekelhetünk, ezzel is kifejezve a cigányság értékeinek elismerését, valamint azt, hogy igazi helyük van az egyházban.
Az emberek egy másik jelentős, előítéletektől szenvedő csoportja érdekében is gyakran felemeli a szavát. Az utóbbi években többször beszélt a menekültekről, a bevándorlás problémájáról, hangsúlyozva a szolidaritás fontosságát.
A Közel-Keleten és Észak-Afrikában az utóbbi évtizedben hatalmas humanitárius katasztrófa alakult ki. Irakban 2003 óta fegyveres összecsapásokban közel 500 ezer ember vesztette életét. Szíriában 2011 óta legalább 400 ezer áldozata van a háborúnak. Az iszlám állam által ellenőrzött területen több mint 400 templomot és 1400 mecsetet leromboltak, emberek tízezreit ölték meg a vallásuk vagy etnikai hovatartozásuk miatt, főként keresztényeket, jazidokat, valamint alavitákat és más sítákat. A kialakult helyzetnek és a nyomában megindult menekült áradatnak sok oka van, és ezek nem is egészen átláthatóak a számunkra. A krízis helyzet legfőbb oka a háború és az annak során létrejött iszlám állam, amely a történelem egyik legkegyetlenebb terrorszervezete. Ehhez a folyamathoz nagyban hozzájárult a korábbi stabilnak mondható kormányok megbuktatása, melyben jelentős felelőssége van a nyugati nagyhatalmaknak is. A bevándorlási hullám kialakulásának további okai között szerepelnek az óriási életszínvonalbeli különbségek, amelyek folytán néhány száz kilométerrel arrébb ugyanazért a munkáért egy ember a sokszorosát megkeresheti annak, amit a szülőhazájában valaha is remélhet. Az okok között nem utolsó helyen ott van a környezet pusztulása is. Az afrikai Csád-tó például az utóbbi évtizedekben korábbi területének 5%-ára zsugorodott össze. Afrika több területén a lakosság megélhetése, tiszta ivóvízhez és élelemhez jutása egyre nehezebb. Ebben a helyzetben a világ nagyobb jólétben élő országainak nyitottságot kell mutatnia azok befogadására, akinek életét, családját, otthonát veszély fenyegeti, vagy akinek megélhetése lehetetlenné vált a saját hazájukban. A Teremtő a Földet minden ember boldogulására teremtette. Az élethez és az emberhez méltó megélhetéshez való jog előbbre való, mint a magántulajdonhoz való jog. Nem csak az emberség és igazságosság, hanem még inkább az evangélium kötelez minket a rászorulók megsegítésére. Jézus többek között az irgalmas szamaritánus példáját állította elénk, aki nagy lelkű szeretettel segítette a bajba jutott fele barátot. Ez a példabeszéd arra is figyelmeztet, hogy a fele baráti szeretet kötelessége túlnyúlik az etnikai hovatartozás határain. Minden embernek joga van a személyi biztonságra, az emberhez való megélhetésre. Amennyiben ezeket súlyos veszély fenyegeti, választhatja az elvándorlást. Ilyen módon biztosíthatja a családja biztonságát, tisztes megélhetését. A befogadó államoknak, elsősorban a veszélyhelyzet szomszédságában levő országoknak kötelességük az életveszélyben levő menekülteket befogadni, és kötelesek a menekültekkel emberségesen bánni. A többi ország kötelessége, hogy a közvetlenül segítőket támogassák. Segítsék elő azt, hogy a hazájuktól távol töltött idő ne vesszen el a menekültek életéből, és amint ez lehetővé válik, képesek legyenek életüket a szülőföldjükön folytatni. Ugyanakkor, ahogyan azt Szent II. János Pál pápa tanította, a bevándorlási hullámot a méltányosság és egyensúly fenntartás kritériumai szerint kell szabályozni. A befogadó állam mérlegelheti azt, hogy hány olyan bevándorlót tud befogadni, akinek biztonsága és megélhetése nincs közvetlen veszélyben. Joga van arra, hogy a menedékkérőt a határainál megállítsa és megvizsgálja a kérelmét. A határok megléte és védelme ugyanis egyben az egyes nemzetek kultúrájának, biztonságának, fennmaradásának eszköze. A katolikus egyház katekizmusa írja: a rájuk bízott közjó érdekében a politikai hatóságok a bevándorlási jog gyakorlását különböző jogi feltételeknek vethetik alá. A bevándorló tartsa hálásan tiszteletben a fogadó ország anyagi és szellemi javait. Engedelmeskedjék törvényeinek, és járuljon hozzá a terhek viseléséhez. Amelyik bevándorló nem akarja tiszteletben tartani az őt befogadó nemzet vallását, kultúráját, értékeit, annak nincs joga menedékre, azt a befogadó országnak a saját védelme érdekében nem szabad befogadnia. A kereszténység meggyőződése, hogy a nemzetek, a különböző kultúrák a Teremtő Isten által akart értékek. Isten az ember történelmi lénynek és társas lénynek alkotta, aki az emberségét különböző kultúrákban, nemzeti közösségekben, nyelvekben bontakoztatja ki. A nemzeteket megszüntetni akaró globalizmus nem a Teremtő terve szerint való. Az egyes nemzeteknek joguk és kötelességük megőrizni, ápolni és megvédeni a saját kultúrájukat, örökségüket, biztonságukat.
Mi lehet hosszú távon a megoldás? Lát-e egyáltalán esélyt erre?
Elengedhetetlen egy igazságosabb gazdasági rendszer kiépítése. A világ magántulajdon vagyona igen kevesek kezében koncentrálódott, emiatt a haszon is kevesekhez érkezik. Ahogy Ferenc pápa újra és újra hangsúlyozza, ez a gazdaság öl. Népeket nyomorít meg, családokat tesz földön futóvá. Égetően fontos volna tehát egy gyökeresen új gazdasági rendszer felépítése, amelynek működési elvei, értékrendje, szabályai lehetővé teszik, hogy a magántulajdonban lévő vagyonok ne növekedjenek korlátlan mértékben. Elengedhetetlen a gazdasági, szakmai és kereskedelmi segítség nyújtása a föld szegényebb országainak, hogy az ott élőknek helyben tudjanak emberhez méltó megélhetést biztosítani. A lakóhelyükről elűzöttek legfőbb érdeke az, hogy saját hazájukba visszatérhessenek, a saját kultúrájukban, szülőföldjükön biztonságban élhessenek és boldogulhassanak.
A bevándorlók érkezése azt a kérdést is felveti, hogy létezik-e még az az Európa, amely képes lenne bárkit is integrálni, amely tudná, hogy milyen értékekhez, életszemlélethez szeretné integrálni az érkezőket.
Európa mára sok szempontból elveszítette identitását, értékeit. A bevándorlási hullám felszólít minket arra, hogy hitünket, értékeinket újra megtaláljuk. Semmire sincs nagyobb szüksége Európának, mint lelki megújulásra, az éltető gyökerekhez való visszatalálásra, hitének és értékeinek újra felfedezésére és megélésére. Nagy öröm számunkra, hogy a magyarországi egyházak és a magyar állam is sokat tesznek azért, hogy a menekültek számára iskolák épüljenek, a megélhetésük biztosítva legyen, a lerombolt falvaik felépülhessenek, és így minél többen visszatérhessenek otthonaikba. Szükséges lenne annak a lehetővé tétele, hogy a menekültek közvetlenül a közel-keleti és afrikai menekült táborokban adhassák be a kérelmeiket, és pozitív elbírálás esetén onnan közvetlenül szállítsák őket az egyes befogadó országokba, és ne életveszélyes utazások során embercsempészeknek kiszolgáltatva próbáljanak a remélt jobb jövő célországaiba eljutni.
Már esztergomi segédpüspökként is mozgalmas élete volt, ami szombathelyi püspökként csak fokozódik. Misézik, bérmál, lelki gyakorlatokat tart, emellett tanít, kutat, műsora van a Mária Rádióban, folyamatosan kint van a terepen, s például rabokat, hajléktalanokat, betegeket látogat. Tudatos vállalása mindenütt ott lenni, s nem kényelmesen üldögélni egy püspöki palotában várva, hogy önnél kilincseljenek az emberek?
Ferenc pápa szavaival bárányszagú pásztor szeretnék lenni. Az ókori egyházban a legtöbb püspök aktív lelki pásztor is volt. Egy-egy város központi, meghatározó figurájának számított, aki nem csak hogy élő kapcsolatban állt a keresztény közösséggel, de emellett általában még tudósként is maradandót alkotott. Közülük is az egyik legjelentősebb Szent Ágoston, Hippó püspöke. Az ő példája is mutatja, mennyire megtermékenyíti egyik a másikat. A lelki pásztorkodás, az imádság, a szellemi munka, illetve az élő, hétköznapi kapcsolata hívekkel. Féloldalas lesz az ember, ha ezekből valamelyik hiányzik. Nagy álmom az, hogy a kereszténységünket egy kicsit valóságosabban, láthatóbban jelenítsük meg a világban. Ha egy-egy ismerősöm megtér, vagy a kereszténység iránt érdeklődik, elég nagy bajban vagyok, hova is tudnám elvinni őt, ahol élőben megmutathatnám neki, mit jelent Krisztus evangéliuma szerint élni. Nagy szükség lenne példákra, világos jelekre, amin keresztül a kívülállók megláthatnák, mit jelent számunkra a kereszténység. Sok olyan hely van, ahova az egyház kicsit nehezen jut el. Egy-két ilyen helyet a püspökké szentelésem után is megtartottam, igaz, nem is nagyon kapkodott értem más. Kicsit különleges feladatok ezek, amit mind a mai napig nagy lelkesedéssel csinálok. Fontos alapelvem, hogy az ember igyekezzen önzetlen lenni. Tehát ne az én szempontom legyen az első, ha felkérés jön például egy lelki gyakorlatos beszéd vagy előadás megtartására. Ha úgy érzem, indokolt és jó dolog, amire felkérnek, s azt lelkiismeretesen meg is tudom csinálni, igyekszem igent mondani. Ugyanakkor nyilván vannak fizikai határok, amit érzem, néha már súrolok. De ez a kapcsolat oda-vissza működik. Határozott tapasztalatom, hogy nekem is jót tesznek ezek a találkozások. Segítenek a hit megélésében és abban, hogy megpróbáljak valóban másokért, s így ő érte élni.
Hitkapuja. Székely János püspökatya és Soproni Mónika hitvédelmi műsorát hallották.